És köszönjük. Efézus 6. Tovább szeretnénk menni az efézusi levélben, és ezek nagyon praktikus részek, amiket most megnézünk. Ugye voltak, az első három fejezet volt egy alapozás, egy hitalap arra, amiről most beszélünk. A negyedik, ötödik, hatodik fejezet beszél arról, hogy hogyan éljünk Krisztusban. Hogy hogyan járjunk Krisztusban, járjunk egységben, járjunk tisztaságban, járjunk harmóniában, és járjunk győzelemben. Ez a négy terület, amit itt Pál említ. És most a harmóniánál tartunk, hogy járjunk harmóniában, a családi kapcsolatainkban, és múlt héten beszéltünk a férj és a feleség kapcsolatáról. Ha visszajöttél férjként, akkor nem sikerült elüldözni téged. Szóltunk a feleséghez, szóltunk a férjhez is, hogy hogyan éljünk Krisztusban férjként és feleségként. Ugye azt mondta az ige a férjeknek, hogy szeressék a feleségüket, szeressük a feleségünket. A feleségnek az, hogy engedelmeskedjenek a férjüknek, adjanak nekik tiszteletet. Most a szülő-gyerek kapcsolatról lesz szó. És ha nem vagy szülő, akkor se úgy gondolj rá, hogy na most átkapcsolok másik rádiócsatornára, gondolkodom, hogy mi lesz az ebéd, vagy mi lesz a forma egyennek. Gondolj arra, hogy lehetsz majd szülő. Hogyha nem, akkor majd lehet, hogy szolgálsz a gyerekszolgálatban, hogyha lesz körülött egy gyerek, vagy tanárnéni, vagy egy iskolában. Aktuális ez a mostani téma. Vagy lehet, hogy te magad vagy gyermek még a szülői házban. Figyelj és hallgass, hogy mit mond Isten neked. Hogy mit üzen nekünk Isten. Azt szokták mondani, hogy a családban az elme baj, az örökölhető. A szülők megszerezhetik a gyermekeiktől. Ugye? Hogy én egyszerűen megőrülök ezektől a gyerekektől. Hogyha beszélsz szülőkkel, ez egy elég általános jelenség. Hát valljuk meg, én is éreztem már így, hogy megőrülök ezektől a kölköktől. Pedig nem kell, hogy így legyen, nem kell, hogy ilyen kaotikus legyen az otthonunk. Volt egyszer egy pár család, akik kitalálták, hogy elmennek nyaralni. Kibéreltek egy házat egy tóparton, 8 hétre, és eldöntötték, hogy az ő... hogy minden szülő 2 hetet tölt ott ennél a tónál a gyerekekkel, de nem csak a sajátjával, hanem minden család gyerekével közösen. A gyerekek 8 hetet töltenek ott, és 2 hetente a szülők váltják egymást. És amikor elmondták ezt a többi szülőnek, ők teljesen kivoltak akadva, hogy hát ez nem hangzik nyaralásnak 2 hét 15 gyerekkel. Szóval nem ez a nyaralás, az a 8 hét, amíg nincsenek otthon nálatok. Néha a szülő úgy érzi, hogy ez a szülőség, ez messze túl van a határaim. És hogy egyszerűen beleőrül abba, ami otthon zajlik. Megkérdeztek egyszer egy pásztort, hogy mit gondol, mikor kezdődik az élet. Ugye annak kapcsán kérdezték, hogy most elhisszük-e, hogy a fogantatástól kezdődik az élet, vagy ahogy néhányan hiszik, hogy a szüléstől, amikor először levegőt vesz a baba. És ezzel kapcsolatban beszélgettek, megkérdezték a pásztort, hogy mit gondol, mikor kezdődik az élet. És a pásztor így válaszolt, amikor a gyerekek kiröppennek, és a kutya végre meghal. Akkor elkezdődik az élet. Manapság, azért mondok vicceket, mert ez is egy nehéz téma, ahogy oldottuk a feszültséget múlt héten is, és előtte is. A gyereknevelés úgy tűnhet, hogy egy megmászhatatlan hegy. Pedig Isten igéje annyira egyszerűen szól erről. Ha elmész egy könyvesboltba, egy keresztény könyvesboltba, külön szekciót találsz rá, hogy neveld a gyerekedet. Engem is foglalkoztat. De meglepett, amikor olvastam ezeket az igeverseket, hogy Isten 4 igeversben lerendezi ezt az ügyet. Hogy mit csináljanak a szülők, és mit csináljanak a gyerekek. 4 igeversben. És hogyha ezt a 4 igeverset én megértem, elrejtem a szívembe, alkalmazom, akkor nincs szükségem egy lexikonnyi könyvre a gyereknevelésről. Nem kell, hogy a családom ilyen kaotikus legyen. Ugye beszéltünk a férfeleség szerepéről, most beszélünk a szülő és a gyermek kapcsolatáról, és ez lehet a helyén. És én azt látom, hogy ugyanaz az alapelv érvényesül minden egyes emberi kapcsolatunkban. Ugyanannak az alapelvnek kell ott lennie minden egyes emberi kapcsolatomban, amit a 21. versben olvasunk az 5. fejezetben. Nézzétek meg! Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Isten minket arra hív, hogy legyünk az ő szolgái. Minden emberi kapcsolatunkban. Hogy szolgáljuk Istent, akár férként, akár feleségként, akár apaként, vagy anyaként, vagy akár gyermekként, akár főnökként, akár beosztottként. Isten elhívása az, hogy én az ő szolgája legyek. Őt szolgáljam abban a kapcsolatban. Nyilvánvalóan más formában valósul meg egy férj szolgálata. Ő szereti a feleségét. Más formában valósul meg a feleség szolgálata. Ő engedelmeskedik a férjének. Más formában valósul meg a szülő szolgálata, hogy ő, majd meglátjuk, neveli a gyermekét, és inti, és fenyíti. Más formában jelenik meg a gyermek szolgálata a családban, de Isten mindenkit arra hív, hogy szolgáljon az emberi kapcsolataiban. Hogy egy szolgája legyen Istennek. Minden emberi kapcsolat így kell, hogy működjön. Az összes barátságunk. Ha én arra vágyok, hogy engem szolgáljanak, akkor nem Krisztus útján járok. Jézus azért jött, nem azért, hogy őt szolgálják, hanem hogy ő szolgáljon, és letegye az életét váltságul sokakért. Gondold át az emberi kapcsolatot, hogy Isten szolgálja vagy-e abban. Én azért vagyok itt közöttetek, hogy áldás legyek nektek, hogy tanítsam Isten igét, és te is azért vagy itt, hogy áldás legyél a gyülekezetnek. Így vagyunk Krisztusként, Krisztusban egy test. Az első vers így hangzik, gyermekek, engedelmeskedjetek a szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Pál közvetlenül a gyerekeknek szól, gyermekek. Ez a görög tekton szó, nem ez a lényeg, hogy most hogy hangzik görögül, ez csak azt fejezi ki, hogy minden egyes gyermekre vonatkozik, aki a szülői házban él, aki a szülőkkel él, akik az ő közös életüket élik. Lehet az 4 éves, vagy 24 éves. Ha otthon vagy, ha a szülői házban vagy, akkor ez vonatkozik rád, amiről itt Pál beszél, engedelmeskedjetek a szüleiteknek az Úrban. Ez a szó egy katonai kifejezés, akkor használták, amikor egy katona harctéren volt, és figyelt az a felettesek utasítására. Figyelmesen követte az utasítást, hogy ne legyen a rossz helyen a rossz időben, különben az életébe kerülhet egy katonának. Erről beszél itt Pál, hogy nem csak meghallja egy gyermek, hogy mit mond a szülő, rendben, megcsinálom, már ezerszer mondta nekem, hanem intenzíven figyel rá, mintha az élete múlna rajta. És erről Pál is beszélni fog, hiszen tényleg az élete múlik rajta. Érdekes az nekem, hogy Pál tudta, hogy ha ezt a levelet elküldi az efézusi gyülekezethez, és fölolvassák, akkor a gyermekek hallani fogják. Ezt a sort nekik írta. Gyermekek, engedelmeskedjetek a szüleiteknek. Ez azt jelenti, hogy a gyermekek jártak gyülibe. Erre rájöttem, képzeljétek el. Ez, tudod, mennyire fontos? Hogy sikeres szülők lehessünk, ahhoz az kell, hogy a gyermekeinket hozzuk gyülekezetbe. És direkt nem úgy mondom, hogy küldjük őket gyülekezetbe, hanem hozzuk őket gyülekezetbe. Hogy mi is menjünk. És a gyermekeink jöjjenek gyülekezetbe, mert a gyerekeknek szüksége van erre. Én azt gondolom, hogy amíg a gyermekeim, a Márkó, Dani, Barnabás az én házamban laknak, addig jönniük kell gyülibe. A Barnabás most nem járt, mert elég sokat betegeskedett. De a Márkó, Dani, igen, ők nem dönthetnek erről. Nincs opció nekik erről. Amíg az én házamban vannak, amíg egy család vagyunk, addig jönnek. Majd, ha már önálló család lesznek, ők eldönthetik. Az a jó, hogy nem kell erőltetni. Szeretik. Szeretik a vasárnapi iskolát. És hogyha te magad nem jársz, most hiába mondom, hogy itt vagy, ez akkor nem neked szól. De ha valaki nem jár, akkor hogyan várhatja el a gyermekétől, hogy jöjjön? Ha valakinek a felesége nem jár, akkor hogyan fogja a gyermekeitől elvárni, hogy járjanak gyülekezetben? Én azt gondolom, hogy a feleségeinek itt van a helye a gyüliben. Szükségük van rá. A gyermekeinek itt van a helye a gyüliben. Szükségük van rá. Na várjál, Tamás, álljon meg a menet. Én nem látok itt gyermekeket, itt fönt. Hol vannak a kicsik? Ugye mind leküldítek őket a vasárnapi iskolába. Igen. Azt gondolom, hogy ez így helyes. Mert vannak tanítók itt a gyülekezetben, akik azért készülnek, hogy a mi gyerekeinket megállhassák. Hogy őket szerethessék. Hogy az ő nyelvükön, az ő módjukon megkaphassák Isten üzenetét. Ha ide följön egy gyermek, az első 10 percig még talán tudna figyelni, aztán elfárad, nem tud figyelni, mert nem neki szól az üzenet, nem az ő szintjén hangzik el. Azért, hogy ők is áldottak lehessenek, ott vannak. Ja, de Jézus azt mondta, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket. Hát pont ezt tesszük. Így engedjük őket Jézushoz. Így segítjük őket Jézushoz. És nekünk is áldás, mert nem zavarnak minket. Ez itt teljesen jól működik, de részei annak, amit Isten itt végez. Egy test vagyunk velük. Az alapelv, és ez nagyon fontos, minden emberi kapcsolatunkra, hogy Isten szolgái legyünk az emberi kapcsolatunkban. A gyermekek azzal szolgálják Istent, hogy engedelmesek a szüleiknek. Egy gyermek azzal szolgálja Istent elsősorban, hogy engedelmes a szüleinek. Hogy megteszed, amit mondanak. Hogy engedelmeskedsz az ő vezetésüknek, követed őket. Természetesen, ahogy egy gyermek növekszik, a szabadság foka az ő döntéseinek változik. Egy kisgyermek nem sok mindenben dönt még az életben, de ahogy növekszik, igen. De a szülői vezetésnek alá kell, hogy rendelje magát. Legyen az óvodás, általános iskolás, középiskolás, egy tínédzser is. Még egy tínédzser is. Ugye őket éri a legnagyobb kísértés, hogy lázadjanak meg, hogy ne fogadjanak szót. De Isten igéje rájuk is vonatkozik, gyermekek, engedelmeskedjetek a szüleiteknek. Isten megáldott 3 gyerekkel, gyermekkel, és én nagyon vágyom, hogy lássam őket Isten útján járni. Komolyan, ez a szívem vágya. Most, hogy elkezdett Márko iskolába járni, és kicsit akadozik a gépezet néha, rájöttem, hogy én nem arra vágyom, hogy ő kitűnő tanuló legyen. Az lehet, hogy egy áldás, de én nem teszem rá ezt a kényszert, hogy mindenben ő legyen a legjobb. Nem akarom rátenni. De a szívem vágya az, hogy lássam Isten útján járni. Hogy szeresse Isten igéjét. Hogy az legyen, amit Isten szánt neki. És elhihetitek, hogy Sárival mi nem vagyunk, messze nem vagyunk tökéletes szülők. Főleg én. Szükségem van Istenre. Szükségem van Isten kegyelmére. A gyermekeim megbocsájtására, mert többször volt már, hogy oda kellett mondani hozzájuk és bocsánatot kérni tőlük. Mert nem az a szülő voltam, ami kellett volna, hogy legyek. Nem úgy képviseltem Jézus, nem úgy szolgáltam a családomat, ahogy kell. Szükségünk van Istenre. Szülőként. Isten hűséges. És az a jó, hogy ő a legjobb példánk. Ő a mennyei apukánk. Ha akarok egy jó példát magam előtt, akkor ő az. Ahogy ő szeret engem, ahogy ő nevel engem, az a példa, hogy én szeressem a gyerekeimet. 3 fiam van, ők kincsek. Majdnem mindig így gondolok erre. Igazi áldások, nem mindig sikerül úgy, hogy ez a képem róluk, de tényleg óriási áldás ez a 3 kis gazfickó. És arra van szükségük, hogy segítsek nekik Isten felé fordulni. Az én legfontosabb feladatom szülőként, hogy segítsem a gyermekeimet Istenhez fordulni. Mindig is az volt egyébként, mindig is ez volt a szüksége minden gyermeknek. De a mai időszakban, a mai világunkban még sokkal inkább. Azt mondja a Biblia a 2. Timóteusi levélben, hogy az utolsó időkben majd az emberek önzők lesznek, pénzsóvárak, egy gyönyörű felsorolás, és a végén azt mondja, hogy a gyermekek a szüleik iránt engedetlenek lesznek, tiszteletlenek, hálátlanok. Az utolsó időkben élünk, amikor ez általános lett, hogy a gyermekek a szüleik iránt tiszteletlenek, engedetlenek. Mennyire szüksége van a gyermekemnek arra, hogy megtanítsam Isten útján járni. Itt olvashatjuk azt, hogy mi a kulcsa ennek. Gyermekek, engedelmeskedjetek a szüleiteknek, mit mond utána? Az Úrban. Más szóval, mint az Úrnak. Minden világi szülő tudja, hogy az jó, hogyha gyerek engedelmeskedik neki. Ezt a világi szülők is tudják. De mi, hívők, azt is tudjuk, hogy ez többről szól. Isten nagyobbat kér. Egy gyermek úgy engedelmeskedjen a szülének, mint az Úrnak. Az Úrban engedelmeskedjen. Nekem szülőként meg kell tanítanom Márkónak, Daninak, Barnabásnak, hogy az ő engedelmességük az többről szól, mint a mi kapcsolatunk. Az apu, anyu és a vele való kapcsolat sokkal többről szól. Isten figyeli az otthonunkat. Ez az engedelmesség az ő Istennel való kapcsolatáról is szól. Isten ott van az otthonunkban. És azt mondja, hogy a gyermek úgy engedelmeskedjen a szüleinek, mint az Úrnak. Az Úrban engedelmeskedjen. Milyen tipikus az, amikor egy... Nagyon sokat hallom, amikor egy gyermek megkérdezi a szülőt, amikor mond valami utasítást neki, hogy tedd ezt és ezt, és a gyermek visszakérdezi, de hát, hogy miért? Miért csináljam azt, amit mondasz? És a válasz csak annyi, hogy mert megmondtam. Vagy csak. És nincs ott az a valós motiváció. Alapból ez igei lenne, mert a szülő mondja, akkor azt meg kell csinálni. De ettől lehet egy sokkal egészségesebb motiváció, amit az igeit megmutat nekünk. Nézzétek meg. Azt mondja, hogy engedelmeskedjetek a szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Ez a helyes. Ez a helyes Isten előtt. Én megtaníthatom a Márkónak, Daninak, a gyerekeimnek, hogy az ő engedelmességük nem amiatt fontos, hogy én mit fogok gondolni, hanem Isten előtt ez így jó. Isten előtt ez helyes. És Isten az ő életüket ezáltal formálja. Ez az ő szolgálati területük. Itt ők lehetnek Isten szolgái. Amíg a szülő nem vezeti a gyermekét Isten igéje ellenében, de ha a gyermek azt gondolja, hogy Isten ellen vezet most a szülőm, akkor jobb, ha van egy igeverse, meg egy fejezete, meg a teológiája rendben. De ha nem ez ellen vezeti őt a szülő, akkor engedelmeskedjen mindenben. A Kolossé 3.20 ugyanez a részt mondja, Kolossé 3.20, csak hozzátesz még valamit. Azt mondja, hogy a gyermekek engedelmeskedjenek minden tekintetben. És most nem a tekintetről szól, hanem mindenben engedelmeskedjenek. Sőt, azt mondja utána, hogy mert ez kedves az Úrban. Az engedelmesség a gyermek részéről, az nem egy kulturális tradíció, amit mi megkövetelünk szülőként, hanem ez Isten rendje. Gyerekek, ha otthon laktok, Isten szolgálati területe neked az, hogy engedelmeskedj a szüleidnek. És nem csak úgy, hogy na jó, nem a végeredmény számít, hanem a szívedet nézi Isten, és azt szeretné, hogy jó szívvel engedelmeskedj, mert ez a kedves Isten előtt, ez a helyes. Isten megáldod vele, és ugyanígy visszájára fordítva az engedetlenség megszomorítja Isten lelkét. Én átadhatok egy jó motivációt a gyermekeimnek, hogy ha engedelmeskedsz Istennek, vagy ha engedelmeskedsz a szüleidnek, megáldod Isten szívét vele. Na, folytassuk, mert ez még csak az első vers. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön. Ez az 5 Mózes 5.16-ból van, az ötödik parancsolat a 10-ből. Tiszteld apádat és anyádat. Ez az első horizontális parancs. Eddig csak Istennel való kapcsolatról szólt az első 4 parancsolat. Az ötödik azt mondja, hogy tiszteld apádat és anyádat. És egyből hozzátesz egy ígéretet is, hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön. Tiszteld a szüleidet. Eddig azt mondtam, hogy ez az engedelmesség rész azokra vonatkozik, akik otthon laknak. Ez az ötödik parancsolat, ez minden gyermekre vonatkozik. Akár otthon laksz, akár nem. Akár már házas vagy, és van saját családod. Ez az ötödik parancsolat, ez minden napra vonatkozik, hogy egy gyermek tisztelje a szüleit. Akkor már nem kell mindenben engedelmeskednie, ha már nem lakik otthon, hiszen önálló élete van. De a tisztelet ott kell, hogy legyen. Sőt, ekkor nyer igazán értelmet ez az igevers. Á, én nem teszem, amit apu mond, nem tetszik. De á, nekem sokkal jobb ötletem van. Vagy amit ő mond, az olyan régi módi, az már nem menő, én nem csinálom. Saját magadnak ártasz vele. Mert azt mondja itt, hogy aki engedelmes és tiszteli a szüleit, annak jó dolga lesz és hosszú életű lesz. Még ha szerinted a szüleid rossz döntésben vezetnek is, akkor is azzal jársz jobban, hogyha engedelmes vagy. Innen látjuk. Akkor is az áldás útja az, hogyha engedelmes leszel, és lehet, hogy úgy gondolod te, hogy jobban tudod a dolgot, mint a szüleid. Minden tínédzser ezt gondolja, hogy hát a szüleim nem tudnak semmit, én aztán értem a dolgokat. De tényleg lehet, hogy így van. Tényleg lehet, hogy a szüleid most hibáznak, amit mondanak neked, de akkor is az áldás útja az, hogyha engedelmes vagy a szüleidnek. Van erre egy jó példám nektek. Volt egy fiú, egy fiatal fiú, aki sokkal többet tudott a szüleinél az életről. Az anyukájánál és a mostoha apukájánál. A Lukács 2-ben olvasunk róla, őt úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. 12 évesen, amikor elmentek a szülei vele a templomba, akkor jól érezték magukat Jeruzsálemben, elindultak a szülők hazafelé, és Jézus nem volt velük. Egy idő után ők is észrevették, visszamentek Jeruzsálembe, és 3 nappal később találták meg őt a templomban. Aki éppen beszélgetett az írástudókkal, és le voltak nyűgözve tőle, hogy milyen bölcsesség van Jézusban. És megszinte, hol voltál Jézus? Milyen ciki elveszteni Jézust. Hol voltál Jézus? És mondja Jézus nekik, hogy hát nem tudtátok, hogy nekem az apukám dolgaival kell törődnem. A mennyei apukám dolgaival kell törődnem. És azt mondja ott az ige, hogy a szülei nem értették, hogy miről beszél. Mondhatjuk azt, hogy Jézus többet tudott a szüleinél? Egy más dologról. A világ mindenség teremtője. És mégis azt mondja ott az ige, Lukács 2:51, Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Jézus mondhatta volna, hogy fú, de bénák vagytok, ti nem értetek semmit. Jézus elment velük Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Engedelmes lett nekik. És a következő ige vers elmondja, hogy mi lett ennek az eredménye. 52. vers. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Jézus hihetetlenül elkezdett növekedni ettől. És az atyának tetszett, hogy alárendelte Jézus magát Józsefnek és Máriának. Itt az atya elégedett volt, az atyának tetszett. Minden gyermek számára az áldás útja az, hogyha engedelmes a szüleinek. Azt mondja itt ez az ige, hogy engedelmeskedj, hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön. Nekem a szüleim, ugye engem is neveltek a szüleim, neveltek a szüleim, olyan 8-9 éves voltam, amikor volt egy film, amit a szüleim meg akartak nézni, egy horrorfilm, és mondták, hogy én nem nézhetem meg. Én még azt gondoltam, hogy 8-9 éves gyerek abszolút érett rá, hogy egy horrorfilmet végignézzem. A szüleim megvárták, míg lefeküdtünk, berakták a filmet, és elkezdték nézni, nem hívő szüleim voltak. És én úgy gondoltam, hogy tévednek, kilopóztam a szobámból, befeküdtem a nappaliba az étkezőasztal alá, és onnan néztem a filmet. Bár ne tettem volna. Én úgy féltem utána éveken keresztül. Nem mertem aludni, ha nem volt takaró a fejemen. Lehetett nyári hőség, az én fejemen vastag takaró volt, és rettegtem. Az egész abból fakadt, hogy egy nagyon egyszerű lépésben azt gondoltam, hogy a szüleimnél én jobban tudom, hogy mit kell csinálni. Mondhatnék még sok példát, most nem akarom magam beégetni, de az áldás útja az, hogy engedelmesen járunk a szüleinek. Még ha azt gondoljuk, hogy többet tudunk a témában, mint ők. Hogy már régi módi, hogy nem menő, amit mondanak. Az áldás útja az, amit ők mondanak. Isten ebben fog megáldani. Emberek és Isten előtt való kedvesség. Amikor Jézus utána azt mondta másoknak, hogy kövessetek engem, ők ledobták a hálóikat és követték őt. Azt tudtad, hogyha te lázadásban élsz, akkor nem tudsz valaki mást engedelmességre tanítani. Minden tekintélyünk abból fakad, hogy mi alárendeljük a saját életünket egy nagyobb tekintélynek. Ahogy az a római százados is mondta, hogy ha én azt mondom a katonáimnak, hogy menj ide, menj oda, megteszi, mert a római császár tekintélye van fölöttem. De Jézus, ha te egy szóval azt mondod, hogy gyógyuljon meg a szolgám, megtörténik. Mert Jézus is alárendelte magát egy nagyobb tekintélynek, az atyának. Azt mondja itt az ige, hogy engedelmeskedj, hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön. Hadd mondjak erről valamit. Én azt gondolom, hogy ez nem az élet hosszúságáról szól. Ez nem garancia arra, hogy valaki 150 évig fog élni. Sőt, azok az emberek, akik elkezdtek égni Istenért, és engedelmes gyerekekként nőttek föl, sokszor előfordult, hogy nagyon rövid életűek voltak. Van egy példám rá, úgy hívják, hogy Jim Elliot, aki elment az alka indiánokhoz, mert Isten a szívére tette, hogy mondja el az evangéliumot ennek a vad törzsnek, és belehalt, 23 évesen végeztek vele ezek az indiánok, amikor el akarta mondani nekik az evangéliumot. Nem volt hosszú élete. De ez nem is erről szól, hanem arról, hogy bőségesen éljen valaki. Hogy lelki gazdagságban éljen. Ahhoz az kell, hogy engedelmességben éljen a szüleinek. Ez a Jim Elliot írta a naplójába halála előtt, ami mi mindmáig idézünk, hogy nem bolond ember az, aki elveszíti azt, amit nem tarthat meg, azért, hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el. Máig idézzük ezt, pedig csak 23 évet élt ez az ember. De van egy jobb példám még ennél. Egy férfi, aki abszolút mindenben engedelmes volt az ő apukájának, és 33 éves koráig élt. Jézus, aki a kereszten értünk halt meg. Mondhatjuk, hogy áldásokban élt? Abszolút. A bővölködő életben. Sőt, ő hozta el azt nekünk. Ha szeretnéd élvezni az életet, akkor engedelmeskedj a szüleidnek, ha otthon vagy. És ha már nem, akkor is legyen benne tisztelet feléjük. Isten megáldja. És külön kihangsúlyozom, hogy ez nem csak egy olyan engedelmesség, hogy na jó, hanem egy szívvéli engedelmesség. Ha nem ilyen a szíved, Isten a szívsebész, kért, hogy változtassa meg. No, Isten elkezd beszélni a szülőkhöz is, egy igevers, ennyivel elintézi. Ti apák pedig ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. A szülőket is arra hívja Isten, hogy legyenek engedelmes szolgái az Úrnak az otthonukban. De nyilvánvalóan máshogy valósul meg, mint a gyermekeknek. Néha ennek a kifordított változatát látjuk, hogy a szülők engedelmeskednek a gyermekeiknek. Amit ő akar, megkapja. Igaz? Mennyire látunk erre is példákat? De ez nem felépít egy gyermeket, hanem lerombol egy gyermeket. A szülőt hívja arra Isten, itt azt olvassuk, hogy szolgálja Istent ezen a módon. De milyen érdekes, hogy nem azt mondja, hogy apák, anyák, figyeljetek, ezt kell csinálni, hanem csak az apákhoz szól. Egy mondatot nem mond az anyáknak. Miért? Azt gondolom, hogy egy anyuka, Isten úgy készítette az anyukákat, hogy a szívük vágya az, hogy törődjenek a gyermekükkel, hogy minél több időt töltsenek velük, hogy odafigyeljenek minden szükségletükre. Egy anyát nem kell erre utasítani, viszont egy apát erre utasít az ige, hogy ne ingerejék a gyermekeiket, hanem neveljék az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Apák, ki kell, hogy felnevelje a gyermekeket? Ti? Mi? Az a tendenciánk, ugye, férjként, apaként, hogy én dolgozom keményen, gondoskodom a családomról, ha hazajövök, akkor hagyjanak már békén. Az én feleségem dolga, hogy nevelje a gyerekeket, ha föl kellett pofozni, akkor hozza ide, ennyi. De nem ezt mondja itt Isten igéje, hanem hogy apák, neveljétek a gyermekeiteket. Nem az anyáknak mondja, az apukáknak mondja. Miért az apák? Azért, mert Isten így találta ki. Van egy mennyei apukánk, aki minket nevel. Ő nevel minket. És az apukákat hívja a családban, Isten terve szerint, hogy neveljék a gyermekeket. Itt is igaz az, hogy ha az apa nincs jelen, akkor a feleség, a nő beléphet erre a posztra, de ha ott van, akkor a feleség, bocsánat, akkor a férj feladata az apáé. Hogyan valósul ez meg? Hogyan neveli egy apa a gyermekét? Nem tudom megmondani nektek teljesen, de azt tudom, hogy anélkül nem megy, hogy ne lennék otthon. Hogy ne töltenék időt a gyermekeimmel. Anélkül nem tudom nevelni őket. Ha nem vagyok otthon, nem tudok senkire hatással lenni. Arra az emberre tudok hatással lenni, akivel időt töltök. Ott kell lennem a gyermekeimnek. Ez egy állandó küzdelem, mert ugye van még jó pár felelősségem, de ott kell lennem a gyermekeimnek. Különösen ebben a korban, amikor ennyi idősek, mint most. Mi lenne, hogyha elmennék a gyermekeimmel egyenként, 4-5 órára randevúzni. Elvinném őket, hogy velük időt töltsek, hogy magam mellé veszem, és valamit együtt csinálunk. És eddig ez nem valósult meg, mert kicsik, de ezen gondolkodom, hogy milyen jó lenne külön a magam mellé venném Márkót, magam mellé venném Danit, és elmennénk együtt csinálni valamit. Én elsősorban az apukájuk vagyok, de szeretnék a barátjuk is lenni. Elsősorban az apukájuk vagyok, de szeretném, hogyha a kapcsolatunk gazdag lenne. Hogyha ismerném az életüket. Hogyan neveljük a gyermekeinket úgy, hogy ott vagyunk nekik? Volt egy példa, szeretném elmondani nektek, egy iskolában, amikor elkezdődött az iskola, az elsős osztály bement a terembe, és az volt az első feladat, hogy megkérdezte a tanítónő, hogy kinek az apukája mivel foglalkozik. És nagy lelkesen jelentkeztek a gyerekek, hogy az én apukám egy nagy cégnél dolgozik, és ő az igazgató, mindenki hallgat rá, a világon egy csomó helyre utazik. Wow. Következő, mi a te apukád foglalkozása? Az én apukám nagyon gazdag, van autója, motorja, háza, minden, fú, le voltak nyűgözve a gyerekek. Harmadik, az én apukám tűzoltó parancsnok, stb. És a gyerekek mind oda voltak, és egy kislány hátul az utolsó sorban, őre került utoljára a sor, félénken jelentkezett. Az én apukám mellettem van. És a légy zümbögését is lehetett hallani a teremben. Mindenki azt mondta, hogy milyen fontos foglalkozásban van az apukája, vagy milyen gazdag az ő apukája, milyen elfoglalt, és mennyi ember figyel rá. A kislánynak meg az volt az érték, ami a legfontosabb érték volt, hogy az ő apukája ott volt neki. Számíthatott rá. Apák, ott vagytok a gyermekeiteknek? Töltötök velük időt? És sokszor mondjuk azt, hogy ez ilyen minőségi idő kell, hogy legyen. A minőségi idő nem működik, hanem mennyiségi idő. Időt kell velük töltenünk. Ha szeretnénk őket ismerni, ha szeretnénk őket nevelni. Volt egy apuka, aki nagyon fontos ember volt, rengeteg elkötelezettsége volt, de nagyon szerette volna a családját megáldani. És eljött a nyár, tudta, hogy a családja nagyon szeret utazni, ezért befizette őket egy utazásra Disney Worldbe. Hogy elutazzanak Franciaországba, megvette a jegyeket, megszervezte az utat, kijelölte, hogy melyik útvonalon jutnak el, hogy az út során majd hol kell aludniuk, és eljött a nagy nap, berakta az gyerekeit, a feleségét az autóba, és indulhattak. A gyerekek csalódottak voltak, hogy az apukájuk nem megy velük, de izgatottak voltak, hogy elutazhatnak, és elindultak. Minden nap, ahogy mentek a kijelölt útvonalon, az apuka hívta őket nap, mint nap, beszélt velük, és éppen egy hosszú autópályán ment a feleség, hátul a gyerekek már kidőlve, a monoton vezetés Franciaország felé, amikor meglátott egy stoppost az út mellett a feleség, és beletapos a fékbe, visszagurul, a férje volt az. Mit keresel itt? És az egész ki volt tervelve, hogy az apuka meglepi a családját, hogy nem engedi el őket maga nélkül erre az utazásra. És elhihetitek, micsoda öröm volt, hogy ott volt velük. Elmentek a Disney Worldbe, sokkal jobban élvezték az egészet, együtt volt a család. Számomra a legkedvesebb emlékek a gyerekkoraimból ezek, amikor együtt volt a család, amikor ott volt az én apukám. Ő egy elfoglalt ember volt, de emlékszem azokra a pillanatokra, amikor mellettem volt. Tamás, nekünk is ezt kéne csinálni. Hát elküldeni így is meglepni a családot. Nem biztos, hogy Sári azon az útvonalon menne, és akkor napokig állhatnék stoppolva az autópálya mellett. Vicceltem. Az apukák felelőssége nevelni a gyermekeket. Én nem mondhatom azt, hogy Sári, nem, az enyém. Az apákhoz szólít, nem az anyukákhoz. És azt mondja az apáknak, hogy ne ingereljétek a gyermekeiteket. Miért mondja ezt az apáknak? Azért, mert minden szempontból jelöltek vagyunk erre, hogy ingereljük a gyermekeinket. És azt mondja nekünk az ige, hogy ne ingereljük, sőt a Kolossé levél hozzáteszi, 3.21, nehogy bátortalanná váljanak. Mit jelent ez? Nem mondja el az ige, nem tudom, hogy mit jelent. De van egy ötletem, egy dologban eszembe jutott. Az apukák egy csomó hamis elvárást tudnak a gyermekeikre tenni. egy csomó terhet tudnak a gyermekeikre tenni. Azáltal, hogy elvárják azt, hogy az ő álmukat megfussák. Hogy én is bajnok voltam ebben a sportban, te is legyél bajnok. Én is kitűnő voltam ebből, te is legyél kitűnő. Én is nagyon szerettem a matekot, te is szeresd a matekot. És egy csomó olyan terhet teszünk rá, aminek ő nem tud megfelelni. És frusztráltság lesz az eredménye, és csalódottság. És haragra ingereljük őket ezáltal. Emlékezz rá, hogy a gyermek, akit az Úrtól kaptál, őt nem formálnod kell, hanem kicsomagolnod. Isten annak a gyermeknek már adott egy elhívást. És az a feladatunk, hogy meglássuk azt, hogy Isten mire hívta őket, és segítsünk őket abban kiteljesedni, azzá válni, amire Isten elhívta őket. Milyen béna, amikor egy apa a saját álmait próbálja megvalósítani a gyermeke életében. Viszont milyen áldása az, amikor egy apa letérdel Isten el, és megkérdezi, hogy Uram, mit szeretnél az én fiamnak? Mit szeretnél az én lányomnak? Mire hívtad el őt? Ne ingereld a gyermekedet, mondja itt az ige. Nem tudom pontosan, mit jelent. Egy csomó dolgot jelenthet. Nem mondja el nekünk az ige, hogy mit jelent. De elmondja, hogy hogy kerüljük el. Nézd meg. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Ha én ezt teszem, nevelem a gyermekemet fegyelemmel és intéssel, akkor nem ingerelem haragra. Ez a biztos módszer. Azt tenni, amit itt mond az ige. Na jó, de mit jelent? Két dolgot mond itt Isten igéje, hogy neveljük az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Az első az, hogy fegyelemmel. Ez pontosan ugyanaz a szó, mint a zsidó 12.6-ban, ahol azt mondja az ige, mivel Isten szeret minket, ezért megfenyít. Ugyanaz a szó. Apák, arra hívott minket Isten, hogy fenyítsük meg a gyermekeinket, ha van rá ok. Ne tegyünk rájuk hamis elvárásokat, terheket, de segítsük őket azzá válni, aminek lenniük kell, és a mi felelősségünk, hogy kiüldözzük belőlük a gonoszt. Micsoda, Tamás? De a gyerekek angyalok. Ha ezt mondod, akkor még nincs gyermeked. Azt tanítja a Biblia, hogy mindenki bűnben születik. Ahogy Dávid is mondja, bűnben születtem. Van egy bűnös természetünk, amit öröklünk Ádámtól. Én nem tanítottam a gyermekeimet önzőnek lenni. De az egyik első szavuk az volt, hogy enyém! Nem tanítottam őket saját maguk körül forogni, de bennük van. Irigykednek, önzők, civakodnak. Bennük van ez a gonoszság, ami mindannyiunkban benne van. És azt mondja a példabeszédek könyve, hogy a fenyítő bolt űzi ki ezt belőlük. Persze a fiad lehet, hogy tehetséges, lehet, hogy egy csomó minden lehetőség van benne, de gonosz a szíve vágya. És az apákat Isten elhívja arra, hogy fegyelemre tanítsák a gyermeküket, fenyítsék meg. Nem fogok erről sokat beszélni, mert nem olyan rég a zsidók levele kapcsán, két tanítás is volt a fegyelemről, fenyítésről. Föl fogjuk rakni a weboldalra, hallgass meg. De egy párat hadd említsek. Példabeszédek 13.24. Példabeszédek 13.24. Aki kiméli a botját, gyűlöli a fiát, de aki szereti, idejében megfenyíti. Én azt veszem észre otthon, hogy a fenyítéssel el tudunk bánni dolgokkal. Ha valamit tesznek, és engedetlenek voltak, lázadnak, azért otthon fenyítés jár. Különösen akkor, ha egymást bántják. De azzal, hogy megfenyítem őket, kikapnak bottal, fakanállal, sírnak, fáj nekik, de utána magamhoz ölelem őket, megbeszéljük, együtt imádkozunk, és az ügy le van zárva. Nem jön föl többet. De az az eset, ami nincs lerendezve, nincs fenyítéssel helyretéve, az a bűntudat ott marad a szívben, és mindenféle furcsa módon évekkel később előjön. Egy lázadó élethez vezet. A fenyítés Isten módja arra, hogy egy gyermek szívét tisztán tartsuk. Példabeszédek 19-18. Fenyítsd meg fiadat, míg van remény. Ez egy jó igevers. Fenyítsd meg fiadat, míg van remény, de ne vigyen odáig indulatot, hogy halálát okozd. Értitek, ezt nem kell magyarázni. 22-15. A gyermek szívéhez hozzátartozik az ostobaság. Aláírom. De a fenyítő bot kiűzi belőle. Úgy van, igaz. 23.13. Ne sajnáld megfenyíteni a gyermekedet, nem hal bele, ha megvered bottal. De a lelkét a holtak hazájától mented meg. Miért beszél itt az ige konkrétan fiakról, nem lányokról? Ha fiad van, tudod. Férfiak, apák, arra hív minket Isten, hogy neveljük a gyermekeinket fenyítéssel. Fegyelemre. Emlékszem, amikor 3-4 éves volt Márkó, akkor sokszor kellett kikapnia. Amikor megtanulta a határokat. És most, hogy 6 éves, lassan 7, egyre ritkában fordul elő. Néha behúzza a kártyát, és akkor keressük a fakanalat, de néha már csak elég emlékeztetni rá, hogy emlékszel, Márko, hogy nálunk miért jár fenyítés. És már nem lépi meg. Nem akarja. Tudja. Ez a célja a fenyítésnek. Nem az, hogy megbüntessem azért, amit tett, hanem hogy megtanulja, hogy többet ne csinálja. Megelőzze a következő esetet. Erre szolgál a fenyítés. Nem büntetés, hogy haraggal, pum, hanem egy szerető fenyítés arra, hogy megtanulja ez a gyermek az engedelmességet. És lehet, hogy kiskorban ez arról szól, hogy ne nyúlj az ételhez, vagy ne nyúlj a forrókájához. Már ezek is fontos dolgok. De az életben később sokkal nagyobb feladatok elé állmad az a gyermek. Amikor az alkoholról kell dönteni, a kábítószerről, vagy hogy mit kezd a saját testével. Ezeket a dolgokat kiskorban tanulja meg, a fenyítésen keresztül. Hogy engedelmes maradjon a szüleinek és Istennek. Nem brutális verés, nem bántalmazás, az bűn, az elvetendő, hanem egy szeretetteljes fenyítés. És olyan érdekes, amikor a gyerekeim kikapnak, fenyítem őket, olyan szeretettel bújnak oda hozzám, mert biztonságban érzik magukat nálam. Nem félnek tőlem. A második dolog, amit mond itt az ige, neveld fenyítés, fegyelemmel és intéssel. Intéssel. Apukák, apák, arra hívott minket Isten, hogy tanítsuk a gyermekeinket Isten szavára, Isten igéjére. De jó, de hogyan? Mikor? Az 5. Mózes könyve, 6. fejezet azt mondja, amikor együtt jársz a házban, azon kívül, valahova mész, jártodban, keltedben, beszélj Isten dolgairól. Amikor valahova mentek, amikor valamit intéztek, valamit otthon csináltok, vagyis mikor, bármikor, beszélj neki Isten dolgairól. De hát nem fognak szeretni, ha állandóan prédikálok nekik, már ez is sok, amit te mondasz nekem. Nem fognak szeretni, hogy állandóan tudod mit, szülőként nem az a dolgunk, hogy úgy neveljük a gyermekeinket, hogy szerethetők legyünk nekik. Nem az az első, hogy a barátaik legyünk. Hanem, hogy Isten szolgáljuk így, otthon. Fegyelemmel és intéssel neveljük a gyermekeinket. Néha azt látom, hogy a szülők jobban szeretik magukat, és ezért nem konfrontálódnak a gyermekükkel, és ebből baj származik. Nem akarok prédikálni, jobban szeretem így. Jobban szereted magad akkor, mint a gyermekedet, ha nem így neveled, mint itt van. Isten igéjére taníthatjuk mi a gyermekeinket. És amit átadok nekik ezzel, egy, a gyermekem tudni fogja, hogy szeretem, hogy törődök vele, és a harmadik, hogy nekünk otthon Isten ország az első. Ezt a három dolgot szeretném legszívesebben átadni a gyermekeimnek, hogy tudják, hogy szeretem őket, hogy törődök velük, és a harmadik, hogy nekünk Isten az első. Kicsit visszás nekem az, látni családokat, akik azért nem jönnek el gyülekezetbe, mert a kisfiúnak foci meccse van, a énekkoncertje van, és nem akarok ebben ítélkező lenni, hogy minden alkalmon itt kell lenni. De mi, hol a helyes prioritás? Hogyha a gyermek azt tanulja meg, hogy ezek a dolgok előrébb vannak Isten országánál, akkor megtanulja ezt. És így fog élni. De ha én azt képviselem, hogy Isten országa az első, nekem, és ezt adom át, ő is így fog élni. Azt mondja a példabeszédek könyve, hogy tanítsd a gyermeked Istennek megfelelő módon, és idősebb korában sem tér el attól. Hogyha mész valahova az autóban, valahova mész vásárolni, vagy együtt vagy a gyermekeddel, tanítsd őt Isten igére, azt, amit Isten tanít neked. Nem kell prédikálni hozzá, így szól az Úr. Csak mondd el, hogy mit mond neked Isten, mire tanít téged. Tök természetesen. Nekünk az esti alkalmak ilyenek, amikor összejön a család este az ágy körül, és akkor szoktunk beszélgetni. Múltkor volt, hogy beszélgettünk a 10 parancsolatról, és Danit kérdeztem, hogy soroljon föl néhányat, ami eszébe jut a 10-ből. Mondta, hogy ne ölj, ez volt az első. Ez a legrövidebb, ez könnyű megegyezni. Akkor, nem is tudom, ne paráználkodj, ott mondta valami más formában. Meg mondta, hogy ne hamiskodj. És akkor nézzük, hogy mire gondolsz? Ne hamiskodj. És akkor Márko hozzátette, hogy ne hamiskodj tanúsan. Ja, mondom, értem. Ne hamiskodj tanúsan. Ah, jó fejek. De képzeljétek el, nem olyan rég történt pár hete, amikor a pokolról beszélgettünk. Ők kérdeztek erre, és egy olyan jó beszélgetés lett belőle. Kérdezték, hogy milyen hely ez a pokol, ez tényleg egy olyan valóságos hely, és mondta, hogy igen. A Biblia úgy beszél róla is. És oda kik mennek? A rossz emberek? Mondom, nem. Azok, akik elutasítják Istent, azok mennek oda. És nekünk oda kell mennünk? Mondom, hát nekünk nem kell oda mennünk. Mi választhatjuk a megoldást, és egy olyan jó beszélgetés lett belőle. Az egészet csak én nem rendeztem meg, egyszerűen ott voltam velük, és beszélgettünk Isten dolgáról, és érdekes, ahogy beszélgettünk a pokolról, Jézushoz űzte őket, hogy hát akkor én nem akarom, hogy semmi közöm legyen ahhoz, én Jézust akarom. Apák, tanítsuk a gyermekeinket Isten igéjére, amit nekünk szól Isten. Ja, de nekem nem szól semmit Isten, az baj. Akkor nyisd ki a Bibliát, és kezd el keresni Istent. Hallgass bibliórákat. Töltekezz meg az igével. Tamás, de a gyermekem nem akar már végighallgatni. Elrontottam, és ő már nem akarja, hogy beszéljek neki. Már nincs közel, távolság van, akadály van, már nem hallgat meg. A Bibliában látunk egy óriási, óriási lehetőséget. A maga korában a legigazabb ember a Földön mit tett? Minden reggel felkelt, és áldozatot mutatott be a gyermekeiért. Fogott egy bikát, levágta, véres áldozatot tett, és imádkozott. Hát, ha az én fiaim ma tagadják meg az Istent, és én közben járok az ő vétkeikért. Nem kell bikát áldoznod, nyugi. De imádkozz! Ez az ember jobb volt. Jobb. Imádkozott, izzadt minden reggel, mert közben járt a fiaiért. Én nem tudok beszélni Isten dolgairól, akadály, stb. Imádkozz a gyermekeidért. Nagy az ereje az igaz ember buzgó imádságának. És egy apa ilyen kérését, Uram, munkálkodj az én gyermekem életében, Isten meghallgatja. De nem áll velem szóba, akkor menj oda hozzá este, amikor már alszik, tedd rá a kezedet és imádkozz érte. Uram, áld meg őt. Az én fiamat, az én lányomat. Vezesd őt Isten útjain, töltsd be a lelkeddel. És még mindaz a vágy, amit Isten a szívedbe tett. Isten eléggé egyszerűvé tette. 4 igevers. Most én bonyolítottam el, de ez 4 igevers. Ne ingerejétek, apák, a gyermekeiteket, hanem neveljétek őket fenyelemmel, intéssel. És aki ezt teszi, áldásban jár. Én megtanulhatom a mennyei apukámtól, ő a legjobb példa erre. De Tamás, én nem vagyok ilyen. Én sem. Én se csinálom tökéletesen. Az én mennyei apukám türelmes velem, szelíd. Sose kiabálja le a fejem. Mindig megbocsájt. Mindig közel akar vonni. Tamás, én nem vagyok ilyen. Én sem. De ő odaadta nekünk az ő lelkét. És ez a fejezet, illetve ez a témakör ezzel kezdődik. Az 5. fejezet 18-as vers. Hogy töltekezzetek be szent lélekkel. Így tudok lenni az a férj, aminek lennem kell. Így lehet bárki az a feleség, aminek lennie kell. Így lehet az az apa, anya. Így lehet az a gyermek, aminek otthon lennie kell. Töltsd be az életed Isten igéjével, és töltsd be az életed Isten lelkével. Isten lelkének gyümölcse a szeretet, a türelem, a jóság, a szelídség. Én azáltal lehetek Isten szemében a megfelelő apa a gyermekeimnek, ha lélekben járok. Menj vissza a forráshoz. Ez a forrás, a Szentlélek. Nem hatalommal és nem erővel, mondja Zakariás, hanem az én lelkem által. Töltekezz be Szentlélekkel, és legyél az az apa otthon, az az anya, aminek lenned kell. És elhiheted nekem, hogy mind elszúrjuk. Mind elszúrjuk. És kegyelemre van szükségünk. Akár gyermekként, akár szülőként. És lehet, hogy azt mondod, hogy Tamás, én mindent elrontottam. Az én gyerekem felnőtt, de mindent úgy csináltam, pont ellenkezőleg, mint amiről most beszéltél. Tudod, milyen ereje van annak, amikor egy apa oda megy a felnőtt fiához, felnőtt lányához, és azt mondja, hogy elszúrtam, elrontottam. Bocsáss meg nekem. De szeretném, ha te Isten útján járnál. Ennek nagyon nagy ereje van. És ha nem úgy nevelted fel, ahogy most beszéltünk róla, akkor is lehet az az apa most, felnőtt korában, amire szüksége van. Egy apára, aki imádkozik érte. Egy apára, aki alázatos. Egy apa, amikor felismeri ezt, hogy elrontotta, és oda megy vele Istenhez. Istennek elmondhatod, és tudod, Isten a második esélyek Istene. Bíz Istenben, és megújítja a kapcsolatodat a fiaddal, a lányoddal. Imádkozz a gyermekedért. Ha Isten adott neked egy ilyen ajándékot, akkor tartsd azt a kapcsolatot Isten előtt, és légy Isten szolgája abban. Mennyi atyán, köszönjük, hogy adtad ezt az igerészt, és atyánk, ez nagyon egyszerű, de közben látjuk, hogy messze túl van rajtunk. Uram, kérjük, hogy töltsd be a lelkeddel. Uram, imádkozom a gyermekekért, hogy ebben a világban, ami kineveti az engedelmességet, Uram, ők hadd tanuljanak engedelmességet. Miattad? Hadd legyen ott a szívükben az a motiváció, hogy neked engedelmeskedjenek, amikor a szüleiket követik. Imádkozom a gyermekeimért, hogy ne a lázadás lelkület erősödjön bennük. Uram, imádkozom magunkért szülőkért, vagy leendő szülőkért, vagy aki már felnőtt gyermekei vannak. Uram, kérlek, hogy hadd fussuk meg azt, amire állítottál, a te lelked által, hogy azok a szülők legyünk, amit szeretnél bennünk látni, hogy neveljük a gyermekeinket Isten igéjére, fenyítsük őket, neveljük őket, szeressük őket, törődjünk velük, Uram. És Uram, ezt nem akarjuk testből tenni, mert a test az elbukik. Szeretnénk a lélekből tenni. Vágyunk arra, hogy a családunk ne kaotikus legyen, hanem a te rendedben élhessünk. Hogy a te lelked gyümölcseiben élhessünk. Köszönjük Isten, hogy van kegyelem. Uram, hogy elronthattuk, Uram, de van második esély, van tizedik esély, van századik esély. Uram, köszönjük, hogy ahol bűn van, ott még bőségesebben kiárad a kegyelem. Uram, mi szeretnénk megvallani a saját bénaságunkat. Hogy mennyiszer elrontottuk, Uram. De kérlek, segíts, Uram. Szeretnénk a gyermekeinket neked nevelni. Hogy átadhassuk azt, hogy Isten országa legyen az első. Uram, mi nem ezért a földért élünk, mert aki innen elmegy, nem visz magával semmit. De áldott az az ember, aki a mennyben gyűlt kincseket. Uram, a családunk a tiéd. A gyermekeink a tiéd. Adj bölcsességet nekünk szülőknek, Jézus. Áld meg a gyermekeinket, Uram. És imádkozunk azért, Uram, hogy frissen töltsd be a lelkeddel minket. Akár szülők vagyunk, akár nem, akár gyermekek az otthoni környezetben, akár már kiröppentünk, Uram, szükségünk van a te lelkedre. Hogy Isten szolgái legyünk abban a kapcsolatokban, amiben élünk. Akár a férjünkkel, a feleségünkkel, a szüleinkkel, a gyermekeinkkel, hogy szolgáid legyünk, Uram. Nem kis királyok. Nagyon szeretünk téged, Jézus. Szeretnénk téged látni, Uram. Jézus nevében. Amen.